Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 156. dicséretünknek az egyetlen egy versét. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Gyülekezetünk ünnepenként megjelenő újságja, a Forrás hírlevelünk, gyülekezeti hírlevelünk megjelent a Böjtben, a Böjti számmal. A kiáratnál mindenki magához veheti és olvashatja a cikkeket és tájékozódhat belőle. Hirdetésben csak annyit szeretnék elmondani most, hogy délután a Halleluja kórus érkezik, egy szolgálattal közénk, a plakátokat látjuk. Ha valaki tud, egy nagyon kedves alkalom lesz a mai délutáni, jöjjön el bátran. Minden egyéb hirdetés a hírlevelünkben megtalálható. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Folytassuk Istenünk magasztalását a 213. dicséretünkkel. Ahogy ki van írva, az első három és az utolsó három versét énekeljük.
Mindenható Úristen, mi bűnös ember.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, ahogy az írva van, a mai napra rendelt bibliolvasó kalózunk, református útmutatónk szerinti újszövetségi igében Máté evangéliumában a 15. fejezet első 20 versében. Amíg az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Máté evangéliumának 15. fejezetéből, az első 20 versből így szól hozzánk Isten igéje. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták. Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik. Ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát? Mert Isten ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok, ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók, találóan prófétál rólatok Ézsaiás, ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Halljátok és értsétek meg! Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert. A tanítványai ekkor hozzá lépve megkérdezték tőle, tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így válaszolt. Minden palántát, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok, vak vezetői. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Péter ekkor ezt kérte. Magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot. Ő pedig így szólt. Még ti is értetlenek vagytok? Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül? Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik. És az teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert, de az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, először is szeretnénk hálával fordulni hozzád, szeretnénk megköszönni. Nem is tudjuk felsorolni, hogy mennyi mindent. Persze van a szívünkben sokszor kétség, kétségbeesés, van kérdés, van néha tagadás is, és bevalljuk neked, hogy nem vagyunk mindig készek a hálaadásra. Jó, tudjuk, hogy te ezt akarod, hiszen azt mondta az apostol is, hogy mindenkor mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata. És tudjuk, hogy ez az akaratod, hogy minden imádságot azzal kezdjünk, hogy hálát adunk neked. de lásd meg a szívünket, és lásd meg azt, amivel idejöttünk. Lásd meg azokat a pontokat, azokat a görcsöket, lásd meg azokat a sötét foltokat, azokat a félelmeket, azokat a kétségbeeséseket, amelyek miatt nem tudjuk őszintén teljes szívvel azt mondani, hogy hálásak vagyunk neked. De lelkünk mélyén, mindenek fölött és mindenek között tudjuk, hogy te vagy minden mindenekben, és tudjuk, hogy igenis jó hálát adni. És most, hogy istentisztelet elején elhangzik szívünkből az, hogy hálásak vagyunk, érezzük is a hatását, és akarjuk látni ennek a hálaadásnak az erejét és a működését az életünkben. Így ezen az istentiszteleten is. Kérünk hát, te légy közöttünk, aki a szívünkhöz szólsz, szeretnénk megőrizni azt, szeretnénk tisztítani, szeretnénk betölteni lélekkel, a szent lélekkel, hogy erőnk, pajzsunk, fundamentumunk, házunk, egyházunk, múltunk, jelenünk és jövőnk lehessen benned. Így kérünk Jézus Krisztusért, áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját és megtartóját Jézus Krisztus nevében. Amen. Készülve az ígére a 227. énekünknek az első versét énekeljük. Elő felolvasott evangéliumi Jézusi tanítással együtt a példabeszédek könyvéből, a 4. fejezet 23. verséből megszólaló igével hirdetem közöttetek Isten szent lelke segítségű hívásával. Példabeszédek könyvének 4. fejezetéből a 23. versből így szólít meg bennünket Isten. Minden féltve őrzőbb dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Amen. Szívkérdés, szívprobléma, nem kardiológia, de mégis kardinális kérdés, mert szívbajaink vannak. Jól látható Máté evangéliumának abból a részéből, amit a mai alkalomra a bibliolvasó Kalahoz hozott, és ugye vannak itt orvosok, vannak, akik jobban értenek a fizikai szívhez, mint én, vagy mint bárki más közülünk, de gondolom azt a mondatot nem csak abból a szempontból tudják alátámasztani, hogy világunk, mai világunk, tegyük hozzá, hogy közeledjünk egy kicsit ma az életünkhöz, egyik legégetőbb problémája a szív. És itt nem az érelmeszeszedésre gondolok, nyilván az orvosok arra gondolnának, hogy az egészségügyben dolgozók, vagy azok, akik küzdenek ezzel a problémával, mert lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik igen küzdenek ezzel a szív problémával, van, akinek katéter van betéve. Manapság már nagyon érdekes dolgokat tesznek. Egyik lelkész kollégám, idősebb bácsi, még él, Rász Laci bácsi, munkatársam, főnököm volt 2004-2005-ben, amikor majdnem meghalt érelmeszesedés miatt. Koszorú érben három helyen történt olyan szűkülés az érfalban, hogy problémái lettek belőle. De ilyen kis hálót tettek be, ez biztosan van, aki jobban tudja, hogy milyen, mint én. Én katéterrel benyújtak egy kis hálót, és aztán ott azt a hálót felfújták, vagy kitágították, és ez a háló beépült az érfalba belülről, és kitágította az érfalat, és áramlik a vér. Mai napig nagyon jól érzi magát Laci bácsi, most már 79. éves. Megoldották a problémát, legalábbis erre a világra való tekintettel, és arra az X időre, ameddig még ő itt van ebben a világban. De örülünk ennek is, és tényleg jó is ez, mert vannak esélyeink, még bizonyos bármilyen jellegű rendezetlen dolgokat ilyenkor lerendezni. Sokszor van úgy, hogy az ember ekkor kapcsol, és súlyos helyzetbe kerül, és rájön, hogy mennyi mindent nem úgy csinált eddig, vagy nem tett még meg. Ezt beszélgetésben elmondta nekem is Laci bácsi, és jó volt erről beszélni. Megoldotta a problémát az orvostudomány, az itteni problémát, időbe rekesztett életünk téridő dimenziójának erre a részére is, és nyilván ez is fontos, és elgondolkoztam, hogy mikor a mai napra készültem, hogy milyen jó lenne, hogyha ez úgy egyébként a lelki világban, abban a bizonyos nem látható, láthatatlan világban, aminek egyébként van valóságait, amin alapszik minden, abban az Isten országában, abban a transzcendens világban, abban a amiben tartozunk, amiben valóban otthon érezhetjük magunkat, az otthonunkban is ilyen egyszerűen, vagy legalábbis ennyire jól működően meg lehetne oldani ezeket a problémákat. De nem lehet. Az az igazság, hogy amikor Jézus tanít a tisztaságról, ugye az a fő címe a Bibliában, a Máté evangélium a 15. fejezetének, hogy Jézus tanítása a tisztaságról, akkor nem csak kardinális, vagyis szívközpontú problémákat érint, hanem eléggé sikamlós talajra is téved, legalábbis így gondolják a tanítványok. Azt olvassuk itt, hogy oda is mentek hozzá a tanítványok, és mondják neki, hogy hát tudod, hogy a farizeusok nagyon megharagudtak rád, amiért ezeket a dolgokat mondtad nekik. Jézus tudta, a tanítványai próbálták felhívni rá a figyelmét, hogy vigyázz, mikor ilyeneket beszélsz, mert egyházpolitikailag, népszerűség szempontjából lehet, hogy vesztesz. Nem biztos, hogy jó az neked, hogyha a farizeusok megharagudnak rád. Ugye a komoly befolyással bíró réteg volt abban az időben Izraelben, akik meghatározták a mindennapok menetrendjét. Tehát ugye az írástudók és a farizeusok még azt is meghatározták, hogy vasárnap mennyi azaz a méter, ugye az a távolság, amit mehet egy ember. Ja, hozzá legközelebb lévő zsinagógát vették alapul, és az oda-vissza megtehető utat kiszámolták, és az volt a magyarázatban, a Tóra magyarázatában, hogy ennyit mehetsz egy nap, szombaton. Manapság meg népszavazást írunk ki a vasárnapi nyitvatartásokról, mert azt gondoljuk, hogy talán lehet, hogyha Izraelben is népszavazást írtak volna erről ki, akkor a nép is megszavazta volna, hogy csak ennyit mehetünk. Ott nem volt ilyen szokás, nem is demokrácia volt, hanem teokrácia, az Isten uralma. Csak hogy az Isten uralmát a Bibliából fordították le a hétköznapokra, és a farizeusok ezt is meghatározták, szóval nagyon komoly befolyással bírtak a hétköznapi életre, és a tisztasággal kapcsolatos kérdések különösen neurologikus pontok voltak, mert az is megvolt bennük, hogy mit ehetsz, mit nem ehetsz, mihez nyúlhatsz hozzá, és mihez nem nyúlhatsz hozzá. Tisztaság. Valamihez hozzányúlsz és tisztátalan leszel, akkor nem lehetsz részt a közösségi alkalmakon. Ezt a lányomnak úgy fordítottam le, hogyha hozzányúl a tévé távirányítójához, akkor nem fogunk este játszani. Értjük. Tisztasági törvény. Kicsit 4 éves, szinten magyarázva. Meghatározó, igen, komoly befolyással bírt az életére a lányomnak is, mert komolyan elgondolkodott, mielőtt hozzányúlt a távirányítóhoz. Persze hozzányúlt. Mert hogy valóban tisztátalanná válik, hogyha hozzányúl, azért, mert nem engedelmeskedik nekünk, és hát nem azért kell nekünk engedelmeskedni szülőknek, mert mi annyira jó szülők vagyunk, azért még talán jobban tudjuk, hogy mi az, ami ártalmas egy gyereknek, és mi az, ami nem, mint az a gyerek, aki 4 éves, vagy 5, vagy 6, vagy 8. Persze, manapság a törvények már egy picit másképpen, legalábbis nyugaton, főleg a liberális törvények másképpen próbálják ezt apostrofálni, és ez becsúszik a közgondolkodásba is, és azt mondják az emberek, hogy majd a gyerek eldönti, hogy fiú-e vagy lány, hogy akar-e óvodában lenni, vagy nem akar, akar-e játszani az óvónők által meghatározott játékkal, vagy fejlesztéssel, vagy nem akar. Majd a gyerek eldönti, hogy megkeresztelkedik, vagy nem keresztelkedik meg. Tehát, szóval tisztasági törvények, belép Jézus bele, és persze belekényszerítik, mint ahogy azt megtesszük sokszor, hogy belekényszeredünk helyzetekbe. Mi, akik próbálunk Isten gondolatai szerint élni, és megkérdeznek minket dolgokról, hogy vajon, és most megint visszatérek biztos közgondolkodásban hasznos, vagy gyakran használt témára, vasárnapi nyitva tartásra, mi a véleménye róla az embernek, megkérdezzük és belecsúszunk. Saját gondolkodásunkat elmondjuk, és nyilvánvalóan mi keresztények úgy gondoljuk, hogy a Biblia nem véletlenül ír olyan napról, amikor nem azzal kell foglalkozni, hogy én velem mi van, hanem azzal kell foglalkozni, hogy az Istennel mi van, és ennek a leghasznosabb vagy legfontosabb helye, mondhatnám azt is, hogy nélkülözhetetlen helye az Isten tisztelet, a mise, vagy éppen felekezetenként kinek milyen közösségi alkalma, ahol nem csak együtt vagyunk együtt, hanem az Istennel is együtt vagyunk, ez egy fontos dolog. Persze, nem mindegy, hogy kivel beszélünk, mert van, aki közgazdás, és azt mondja, hogy hát ez nem biztos, hogy jó, és majd akkor biztos neked van elég pénzed ahhoz, hogy megfizesd azt, hogy vasárnap zárva vannak a boltok. De nem menjünk bele. Lényeg az, hogy beleviszik Jézust. És Jézus nagyon hamar szembe találja magát velük, mert maga a kérdés is provokatív, hiszen arra mutat rá, hogy viszonyti törvényszegést követtek el. Mondják a farizeusok, legalábbis a tanítványok részéről, történik egy törvényszegés, mosdatlan kézzel esznek, tisztátalanná válnak. Nem lesznek elég jók. Nem felelnek meg a szabályoknak, nem felelnek meg a törvényeknek, az előírásoknak. Figyeljünk! Jézus nem tagad. Alapvetően tudnunk kell, hogy az Istent nem kell megvédeni. Nem igazából kell igazolni azt, amit Jézus vagy a tanítványok tesznek. Sokszor beleesünk abba a hibába, hogy megpróbáljuk magyarázni a bizonyítványt. Az Isten soha nem magyarázza a bizonyítványt. Ellenben rámutat a kérdező lelkületére, mert sokszor nem biztos, hogy a kérdés feltevése, vagy a kérdés maga az, ami rossz, de az indulat, amiből fakad, az rossz. Sokszor nem azért nem tudunk jól megválaszolni egy kérdést, mert nincs elég tudásunk hozzá. Jézus sem azért nem akarja megválaszolni ezt a kérdést, hogy tényleg tisztátalanok lesznek, vagy tényleg rossz-e az, amit tesznek, hanem visszakérdez. És amikor próbálja megválaszolni a kérdést, akkor először tisztáznia kell, hogy ez a kérdés rossz. Rossz helyről jön, rossz indulatból fakad, és miután tisztázta, azután megválaszolja ezt az egyébként rossz hátterű kérdést. Tiszta lesz-e az, aki mosdatlan kézzel eszik? Ja, ez a kérdés középpontja. Nyilvánvalóan a bibliai, a mózesi törvények is az azt magyarázó hagyományanyag, ugye nagyon sok irodalom gyűlt fel, a Mózes 5 könyve, és az aztán azt követő a próféták és az írások, ugye Tóra, Nöbiim, Ketuvim, ez egy nagy ószövetség, az egész ószövetség, és ennek a magyarázata a Talmud. A Talmud nagyon hosszú kötetek sora, többféle is van, nem egységes, mielőtt elkezdenünk vitatkozni rajta, nem egy ember írta, nagyon sok ember írta, van benne radikális, van benne liberális, és nagyon jól elfér egymás mellett mind a kettő. Van benne humanista, van benne eléggé elrugaszkodott, kicsit olyan radikális, nacionalista rész is a Talmudban. Mindenki azt veszi ki magának, amelyiket szeretné, vagy ami tetszik neki. De egyébként a farizeusok nagyon jól el voltak ezzel a magyarázat tömeggel, szóval a 300x parancsolatnak a még több ezer magyarázatával. És a kézmosás, a kővedrek, ugye emlékszünk János evangéliumában, amikor Jézus a vizet borrá változtatja. 12 kőveder, ridók tisztálkodási szokásai szerint. Nagy lagzi, nagyon sok ember, sok víz kell a rituális néhány cseppel történő kézmosáshoz egyébként, amit nem kellett, tehát nem volt, nem zuhanyoztak le. Értsük jól, tehát nem az volt, hogy kézmosás, szappan, még egyszer megtörölöm, tehát nem 6 liter vizet fogyasztottak egy kézmosásra, hanem pusztán csak megáztatták a kezüket rituálisan. És amikor megkérdezik Jézustól, akkor Jézus látja a szándékot, hogy itt most arra kíváncsiak igazán Jézus és tanítványai körében a farizeusok, hogy Jézus milyen felhatalmazással bír. Nyilvánvaló, hogy megszegi a szabályt, amit ők kivettek a Tórából, és magyaráztak hosszú könyveken keresztül. Fontos része volt. Annyira nem fontos egyébként a kézmosás a Tórában, tehát két helyen van említve Mózes könyvében, a több száz oldalhoz képest, de látszik. Ez az egyik olyan mozzanat az ember életében, a zsidók életében Jézus korában, ami látszik. 12 kőveder, sorba megáll mindenki, látszik. Megmostad a kezed, mielőtt leülsz enni? Mi miért mossuk meg a kezünket? A gyereknek miért kell megmosni, hogy tiszta legyen, bacillusok miatt? Mi tudjuk, hogy kórokozók vannak, és nem szeretnénk, hogyha betegek lennénk. Egyébként a mai világban már talán kicsit túl vagyunk ebben spirázva, már bocsánat a kifejezésért. Olvastam nemrég olyan cikkeket, amelyek azt mondják, hogy változnak
kórokozók, változnak a vírusok, a baktériumok, és egyre ellenállóbbak az antibakteriális szerek ellen. Tehát lesz olyan időszak, jósolta valaki, ami hasonlítani fog a középkorhoz. Középkorban ugye nem volt antibiotikum. Most lesz antibiotikum, de minek? Be fogják adni az embernek, be fogjuk venni az antibiotikumot, de olyan lesz, mintha nem vennénk be, mert olyan baktérium törzsek kezdenek megjelenni, amelyekre hatástalan mindenféle antibiotikum. És valószínűleg lehet, hogy lesz olyan, ezt csak jósolták, de e felé tartunk, hogy van, aki egy sima náthába bele fog halni, egy megfázásba, vagy egy fertőzésbe. Amit most túlélünk, ez a népesség robbanásunk egyik kulcsa, hogy most egy ilyen korszak van, de a természet egyenlít, most egyelőre vezetünk 1-0-ra, vagy 2-0-ra, ezért vagyunk 9 milliárdan, de egyenlítés következik, valószínűleg nem sokára, és akkor 1-1 lesz, vagy 2-2. Újra kutathatunk. Kutatnak egyébként olyan természetes antibakteriális anyagok, vegyületek után, amik a tenger mélyében, vagy a föld különböző állataiban felelhetőek, és maguk természetességében még nem immunisak rá az újabb baktériumok. Tehát még van remény, a tudomány lehet, hogy további előnyök közül juttat bennünket, de vajon erről van-e itt szó? És ez a lényeg. És itt szeretnék fordítani egy picit, mint ahogy Jézus is fordít. Miről szól a tisztálkodás? Miről szól a tisztasági törvény? És miről szól a mi kézmosásunk? Erről a világról. És rólunk. Arról, ami körbevesz bennünket. Arról, ami látszik. Arról, amihez ragaszkodunk. Arról, ami szerint gondolkodunk, és amihez kötjük magunkat. Erről a világról. Mit mond Jézus a kincsekről? Azt mondja, hogy olyan kincseket gyűjtsünk magunknak, amelyeket nem esz meg a rozsda, nem lopnak el tolvajok, vagyis a mennyek országának kincseiről beszél. Odaát való dolgokról beszél. Pál ezt így fordítja le az egyik levelében, hogy az odafent valókkal törődjetek. Jézusnak a szavai csengenek vissza, amikor azt mondja, hogy keresétek először Isten országát. Az Isten országa az valami egészen más. És a többi, amit egyébként ti kerestek, az ez a világ, az amúgy ráadásképpen megadatik nektek. Nem fontos. De ebben a törvényben, a tisztasági törvényben, és a mi gyakorlatunkban, hétköznapi gyakorlatunkban mi a fontos? Az, ami látszik, az, ami körbevesz, magyarul ide vagyunk kötve ehhez a világhoz. És nagyon jól látta ezt Jézus is. Hol dőlnek el azok a dolgok, amikről beszél Jézus? Hol dől el az, hogy hova vagyunk kötve? Hova vagyunk bekötve? Hát a szívben. A példabeszédek könyvének 4. fejezete nagyon kedvenc igeversem, mindig visszacseng, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Az élet, csupa nagybetűvel. De amikor az életről beszél a Biblia, legyen az akár Ószövetség, a Hájjá ige, vagy legyen az az Új Szövetségi ige, a Zói, nem, egyértelműen nem csak, sőt, túlnyomó többségében jelentéstartalmának. Nem csak erről az életről beszél. Sőt, Jézus mondja, több az élet evésnél és ivásnál. Vagyis, amikor arra gondolunk, hogy mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk, akkor Jézus átirányítja a gondolkodásunkat, és egy paradigmát vált, és azt mondja, hogy ti nektek a szívetekben baj van. Hogy erre rájöjjenek, ahogy nagyon mellbevágó dolgot kell tegyen, szembesítenie kell a farizeusokat, a törvény magyarázókat önmagukkal. Nagyon egyszerű példát hoz, 10 parancsolatból merít, ugye a 10 parancsolat az az alfa, az alfának az alfája. Onnan indul ki minden. 10 parancsolat. Mózes szabadítás élmény, a nép honnan ismeri meg az Istent? Az nép nem onnan ismeri meg az Istent, hogy leültek gondolkodni egy tűz köré, és akkor úgy pásztorbotjukra támaszkodva, vagy egymással kártyázva gondolkoztak azon, hogy honnan is vagyunk mi emberek. Mi biztos jöttünk valahonnan. Biztos a Szíriuszról jöttünk, nem? Magyaroknál ez a divat. Mi jöttünk valahonnan. Hát biztos teremtett minket valaki, mert azért annyira nem vagyunk jó fejek, hogy mindent tudjunk, bár van, aki tud telekinézissel mozgatni tárgyakat, és azt hiszi, hogy még több mindenre is képes. Nagyon jól meg van csalva, be van csapva ez az ember. Honnan jöttünk? Teremtettek. Ki teremtett? Hát nem tudjuk, ki teremtett. Nézzük meg a világot. Pál apostol javasolja egyébként, néz körül a világban, és rájössz arra, hogy teremtmény vagy. Ez eddig stimmel. És akkor lesz egy Isten képünk, hogy néz ki az Isten, faragjuk meg. A zsidóknak nem ilyen Isten élményük van. Ezért más. A zsidóknak szabadítás élményük van. Nem ismerés valahonnan? Szabadító. Szótér. Mesiáhu, mesiás, megváltó. Kiről beszél? A zsidók, mint nép, első élménye az, hogy jött Mózes, és mondta, hogy meg fog titeket szabadítani az Úr. Nem, butáskodj, nem fog megszabadítani, de meg fog. 10 csapás jön sorba. A 10. csapás jelkép. Akkor vágják le a pusvéti bárányt. Amikor meghal az első szülött mindenhol, ahol nincs halott bárány. Ahol van halott bárány, és a bárány vérével megkenik a fát, az ajtófélfát, ott életben marad az első szülött. Értjük a megváltás lényegét. Kivált valahonnan, valamiből, a halálból. A zsidóknak szabadító Isten élményük van, egészen más. És ennek a szabadító Istennek az első cselekedete a szabadítás után, hogy ad egy törvényt. Amit aztán mindegy magolni, hogy ez így van, ez a paragrafus, akkor írunk hozzá 60 ezret még, mert az ember ilyen, de a törvénynek nem ez a lényege. És elhibázzák a törvény értelmezését, miközben a törvény egyáltalán, sok magyarázót olvastam, higgyétek el, egyik azt mondja, hogy erős tiltás, ne paráználkodj. Így fordítjuk le, így fordítja a Biblia is, a Biblia tanács is így fordítja, mindegyik Biblia így fordítja, alapvetően mindenki tudja, minden fordító tudja, hogy nem így van leírva, de így fordítjuk, mert nekünk ez tetszik, mert így van beállva a gondolkodásunk. Egy judaista, hellenista, keverék gondolkodás, és nem bírunk kiszabadulni belőle. Nem az van írva, hogy ne paráználkodj, hanem az van írva, hogy nem fogsz paráználkodni. Vagy tiszteld apádat és anyádat. Felszólító mód, felkiáltó jel nincs. Tiszteled apádat és anyádat. Ilyen, nincs ott az, hogy fogsz, tisztelni fogod apádat és anyádat, nincs ilyen időhatározó. Jelen idő. Nyomatékos egyedül tiszteled apádat és anyádat. Persze azt mondják a magyarázók, hogy ez úgy van, hogy amikor én oda megyek a gyerekemhez, és azt mondom, már pedig te tiszteled apádat, az egy erős parancs. Ezért fordítjuk le úgy, hogy tiszteld felkiáltója. De nem. A törvény nem erős felszólítás. A törvény egy felkínált lehetőség, egy út. Ha ismersz engem, mondja az Isten, ha szeretsz engem. Mert, és a zsidók, egyébként ezért nem értem, hogy miért nem értik. Ézsaiásnak igaza van, mondja Jézus, szájjal tisztelnek, füllel hallgatnak, de nem tudják a lényeget. Pedig mi a zsidók a 10 parancsot utáni legnagyobb igei része, legfontosabb, leginkább olvasott, kívülről tudott a zsidó gyereket 6 éves kora után, hogyha álmából felkeltik bármilyen nyelvű, legyen az svéd, vagy legyen az arámi, akkor is zsidóul fogja mondani, vagyis héberül azt, amit úgy hívnak, hogy nagy sömá. Fogja tudni. Próbáljuk ki. Kérdezzük meg. Shema Izrael Adonai Elohim Echad. Ha Hesed Adonai Elohim, nekünk is meg kell tanulni. Szeresd az Urat, a te Hald Izrael, az Úr a te Istened, egy Úr. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből. Szeresd. És az van a tíz parancsolatban, ha szereted az Istent, akkor tiszteled apádat és anyádat. Nincs itt parancs. Nincs itt kényszerítő erő. Menjél kezet mosni. Menjél tisztelni apádat és anyádat. Ha szeretsz, akkor tisztelsz. Erős. Erős jelenvaló valóság. És megkérdezi Jézus, hogy magyarázzátok már meg nekem, hogy amikor azt mondja valaki az apjának, hogy vagy az anyjának, hogy én azért nem tudok rajtad segíteni, mert amivel segíthetnék rajtad, az Istennek való ajándék áldozat, amiről a Mózes könyve persze beszél sokat, hogy kell az áldozatot bemutatni, mennyit kell vinni, tized, milyen az, hogy néz ki a bárány a feláldozati állatnak a minősége, mennyisége, minden le van írva, hosszú oldalakon keresztül a Bibliában, és még nem is kell Talmudot vagy bármilyen magyarázatot olvasni hozzá. A Bibliában az áldozatokról sokat beszél, amit Istennek felajánlottál, azt tedd meg, és teljesítsd, és teljesítsd, és tedd meg, és te... Persze, hosszan van írva, sok van írva róla, de közel sincs olyan súlya egyiknek sem, mint az előbb mondott két résznek, a tíz parancsolatnak, és a nagy sömának, a nagy imádságnak, a szeretet parancsának. Melyik a legnagyobb parancsolat, kérdezik Jézustól? Szeresd. Az Isten ki, szeresd az ember. Az áldozat negyed, ötöd, tíz parancsolatban semmi nincs róla egyébként. Olvasunk olyan parancsolatot, hogy menjél, mutasd be áldozatot az Istenednek. Hozzál áldozatot? Nem. Az áldozat te vagy. Én vagyok az áldozat, ami bemutatom magamat az Istennek. Feláldozom az egómat. Összes önző célomat feláldozom azért, hogy az Isten valósítsa meg az ő célját bennem. Ez az áldozat, ez a tíz parancsolat. És mondja Jézus, hogy magyarázzátok meg nekem, hogy ezért a harmad, negyed, tized rangú ügyért az Istennek áldozatot bemutatok. Ti háttérbe szorítjátok azt a legfontosabbat? Az Isten szeretetét? Használjátok ki az Isten szeretetét parancsoló parancsolat negligálásához? Mert az Isten szeretete nem az áldozatokon múlik, amit bemutatsz neki, hanem azon, hogy mi van a szívedben. És Jézus egyszerűen megkérdezi tőlük, egy másik kérdést tesz föl. Mondjátok meg nekem. Mondhatnák a farizeusok, hogy de hát ez az Isten dicsősége, mint ahogy mi is szoktuk kálvinisták mondani, hogy ezt azért kell megtenni, mert ez az Isten dicsősége. Vagy mondhatnák a farizeusok kicsit financiálisan, hogy hát akkor hova marad az egyház? Hova lesz az egyház? Ha nem lesz egyház fenntartói járulék, ha nem lesz áldozati ajándék, ha az a szerencsétlen egyháztag az apját meg az anyját megy segíteni, és nem adja oda a pénzét az egyháznak, akkor mi lesz velünk? Mondják a farizeusok, vagy mondanák, de nem tudnak mondani semmit, mert rájönnek arra, hogy valóban lebeg, a levegőben van az egész. Mit féltünk? Az Istent. Ha az Istené az egyház, akkor nem kell félteni. Nem azon fog múlni az egyház jövője, hogy én vagy te mennyi pénzt adsz oda. Ez lényegtelen dolog. Kérdezni szokták sokan, hogy a tized ugye az nem parancsolat már az új szövetségben. Nem, valóban nem. A tizedet az ószövetségben adta parancsba az Úr. Minden tizedik dolog, bármi az, érték, az az Istené, mondja a zsidóknak. Új szövetségben nem mond ilyet. Amikor megkérdezik tőle, akkor nem kell tizedet fizetni, nem kell tizedet fizetni, 400 forint nyugdíjasoknak havonta, csak javaslat, de ha nem tud annyit fizetni, semmi baj nincsen. Fizet, amennyit tud. Neki fontos, nekünk lenne fontos, de ha nem értjük, nem kell erőltetni. És ott van ugyanez a momentum, hogy akkor végül is hogy kell, mennyit kell fizetni? És akkor ezt szoktam mondani, hogy nincs tized az új szövetségben, de nézzük meg az ószövetséget. Ha egy kicsit mérlegre tesszük közgazdász szempontból, mit adok és mit kapok? Az Úristen, az Isten az ószövetségben megszabadította a zsidó népet, ezt adta. Szabadítást adott. Ugye fogságból szabadítást adott, rabságból Kánaánba vezetett, tejjel mézzel folyó földet adott, és akkor mondta, hogy adjatok tizedet. Mit ad az új szövetségben az Isten? Ugye két szövetség, mi vagyunk az új szövetség népe. Meg a zsidók is, mert ugye ez az új szövetség, ez ráépül az őre, felülírja, magába foglalja, nem lehet szétválasztani, de van egy újabb szerződésünk van, amiben szintén van egy olyan tétel, hogy adott valamit az Isten. Először ő adott. Nem úgy van, mint a bank, hogy először fizes, aztán visszaadok valamennyi kamatot, ami kevesebb, mint a kezelési költség. De ha több, mint a kezelési költség, akkor vigyázz, mert lehet, hogy brokerház, Budakes vagy Hungária, és akkor amit adtál, azt nem kapod vissza. Az Isten nem ilyen, először ad. Mit ad az új szövetségben? Elgondolkoztunk már rajta? Mit adott az új szövetségben az Isten nekünk? És azt mennyivel akarod visszafizetni? A tizededdel? Az kevés. Az életeddel? Még az is kevés. Amit tehetsz, az az, hogy felajánlod az egészet. Az egész életedet. Mert Isten így tett. Jött, és az egész életét Krisztusban odaadta. Érted? Értem. Innentől kezdve nincs jelentősége a tizednek. Amennyit a szívedből gondolsz, hogyha úgy gondolod, hogy jó helyre megy, ha úgy gondolod, hogy kell. De ne botránkoztasd meg magad, hogyha fáj vagy rossz az, amit adsz, akkor ne add. Ettől az Istennek nem lesz kevesebb, és igazából nekünk sem, az egyháznak sem. Mert mindig az Isten pont annyit ad, amennyire szükségünk van. És Jézus ezt a részt szépen kioperálja, feltárja a farizeusok gondolkodásában. Ez nincs a helyén. Még mindig úgy gondolkodnak, hogy adok, kapok, és ezért ez az egész belül hibás. Motiváció szinten hibás. Még mindig én vagyok a középpontban. Lehet, hogy azt hazudom, hogy az egyház van a középpontban, lehet, hogy azt hazudom, hogy a Tóra van a középpontban, de lényegében ez csak egy maszk, amiben magamat tettem. Én vagyok az, aki miatt fontos az egyház, aki miatt fontos az Isten, aki miatt fontos ez a világ, amiben itt vagyunk. Én vagyok az, aki miatt fontos. És Jézus rámutat erre a hibás látásmódra. A farizeusok megharagudnak, a tanítványok megijednek. Megfognak még egy párszor, még rá nem jönnek arra, hogy nyilván nekik is át kell adni az életüket. Nekik is meg kell érteni a keresztet. Itt nagyon sok ember van körülöttem, hirtelen fölnéztem. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk életében megtörtént egyszer, megértették a keresztet. Amit Jézus a szívbe akar írni. És azt mondja, ti is értetlenek vagytok? Azzal foglalkoztok, ami körbevesztiteket a világ, vagyis ti magatok benne a fontos? Hát nem tudjátok, hogy amit megesztek egyébként, itt egy kicsit, hogy is mondjam, csak olyan fogalmak vannak ebben a részben, ami nem biztos, hogy szószékre való, árnyékszékbe kerül az, amit megeszel. De Jézus nem fél tőle. Azt mondja, hogy nézd, ez nagyon fontos kérdés lehet neked, de egyébként nem az. Még Pál apostol is belebonyolódik egyszer, akkor azt mondja, hogy áldozati hús, bálvány áldozati húst lehet enni, nem lehet enni? Hogy lehet csinálni? De ő is mondja, hogy igazából a lényeg nem azon van, hogy fizikálisan az a hús az milyen. Lehet bármilyen. Az a lényeg, hogy te hogy látod, te hogy gondolod, szívedben mi van? Botránkozás? Félelem? Kétség? A római levélben azt mondja, hogy ha pici kis kétséged van afelől, hogy ez nem helyes, akkor inkább ne csináld, mert akkor nem hitből eszel. És ha nem hitből eszel, akkor rosszat teszel. De hitből, ha te hiszed, akkor ehetsz bármit. Mert hitből nem fogsz olyat tenni, ami rossz. Ha szeretet, a hitnek a középpontja Krisztus, a szeretet, a mindent átfogó. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A szívem most már nem az enyém. Dobog, itt van. Alkalmasint akár még lehet, hogy érelmeszesedése is van. De nem az enyém, hanem a Krisztusé. És innentől kezdve, amit teszek, azt az ő szívdobbanásai szerint teszem, vagyis nem akarok rosszat a másiknak soha. Hát Pál ezt nagyon jól elmondja, hogy mert a szeretet, aki szeret, az nem akar rosszat a másiknak, nem fog törvényt szegni. Nekünk nagyon jól látnunk kell ezt, de ehhez egyetlen egy út vezet. A kereszten keresztül. Vizsgáld meg a szíved. Vizsgáld meg. És add át. Van egy nagyon szép, és ezzel szeretném befejezni, kálvinista jelképünk, a kis teremben is van, biztos ismerős régiek, biztos, hogy tudták, az újak nem biztos, hogy látták már, mert manapság már nem használják annyian. Ismerős egy kéz, amin tart egy lángoló szívet. Ezt szokták mondani Calvin jelképnek, Calvin. A szívemet hála áldozatul az Úrnak szentelem. Ez a lényeg. Vedd ki, már nem fizikálisan, azt hagyd az orvosokra, és add át, és kapsz egy másikat helyette. Egy hús szívet, krisztusi szívet. És akkor a gondolataid, a motivációid kiinduló pontja érdekes módon más lesz. Megváltozik. Mondom én is, bűnbánó módon kicsit megállva itt, nem olyan egyszerű, sokszor visszaesik az ember. Az a régi szív, az nagyon vissza akar jönni. Az nagyon be akar, újra és újra be akar nőni. Be akarja hálózni az új szívet. Táplálni kell, itt lenni, Bibliát olvasni, imádkozni. Közösségekbe járni, nem pusztán a vasárnap Isten tiszteleti közösségbe, hanem vannak célirányos közösségek, ifjúsági, nyugdíjas, hétvége, csendes hétvége, vagy csendes hét, amin elcsendesedsz egy közösségben, erősödsz a Krisztusban. Fontos, higgyük el, hogy a szívünk erősödjön, az új szívünk, az új ember, amit Pál két helyen így ír. Ne legyünk értetlenek. Értsünk. És majd meglátjuk, mennyire megváltozik a világ körülöttünk. Nagyon sok bosszúságot megspórolunk magunknak. Már nem is emlékszem rá, hogy a mikrofon nem működött az elején. Nagyon bosszus voltam 5 perccel az Isten tisztelt előtt, mert nem tudtuk visszakapcsolni a mikrofont. De amikor átengedi magán az ember ezt, Krisztust, elmúlik. Feleségem miatt, gyermekeim miatt, barátaim miatt, ismeretlenek miatt, nagyon sokszor felmegy a pumpa az emberben. Mert itt ebben a világban vagyunk, nem vagyunk kivéve belőle, de átengedi magán az ember Krisztus szavait, beinekciózza, feltölti magát az evangélium gondolatvilágával újra, és újra, és újra, és elmúlik. Mert rájövünk, hogy nem fontos. Rájövünk, hogy teljesen fölösleges aggódnunk miatta, haragudnunk miatta, vádolnunk miatta, mert Jézusnál nem ez a fontos. És ekkor kapunk egy kis darabot, egy szeletet abból a világból, abból az örökkévaló világból, ami vár ránk. ahová majd megyünk, ami igazán miénk. Addig mindenkinek tapasztalásokkal, élményekkel, sok-sok örömmel telt utazást kívánok én is, kíván az Isten. Amen. Válaszoljunk Istenünk megszólító szavára, 200. dicséretünk 2. és 3. versével. Amikor böjtölünk, akkor sokszor olyan célok vezérelnek bennünket, hogy jobban érezzük magunkat. Mi, hogy én jobban érezzem magam. És közelebb kerüljünk hozzád, hogy mi, hogy én közelebb kerüljek hozzád. Urunk, segíts helyesen gondolkodni, hiszen mondtad, aki közeledik hozzád, ahhoz te egészen közel mész. Aki segítségül hív, azt te megmented. Próbáljuk megérteni. De minden megértésetet kísérletünk csak emberi erőlködés, és nem akarunk erőlködni. Szeretnénk engedni téged. Legyél te, tisztuljon le bennünk, hogy vagy te, és benned vagyunk mi. Urunk, engedd, hogy az egész világlátásunk ehhez igazodjon. Tudjuk így szeretni megváltó Úrunkat. Tudjuk így szeretni egymást. Tudjuk így elfogadni a rosszat, a próbákat, a nehézségeket, a kihívásokat, a bántásokat, a küzdelmeket. És tudjuk így fogadni tiszta szívvel az örömöket, az ajándékokat, hogy ne vigyen el bennünket semmi kísértés, semmi testi vagy evilági öröm tőled. De tudjuk fogadni az örömöket, tudjunk élni vele gyermekeinkben, szeretteinkben, szüleinkben, tudjunk örülni. És kérlek, adj olyan böjtöt, ami valóban olyan szívűvé változtat bennünket belül, amiből aztán nem jön ki harag, paráznaság, csalás, hazugság, semmi olyan, ami bánt. Legyen ilyen a szívünk, amivel a világ jobbá lesz. Nem mi érdemünkben, nem mi értünk, hanem azért, mert te ilyenné teszed. És ez jó nekünk. Uram, kérlek, így áld meg egyházadat, ezt a református újra reformálódó egyházat, és az összes felekezetet, Magyarországon, népünket, nemzetünket, itt nagy szükségünk lenne rád, és milyen jó, hogy vagy is nekünk, hiszen mi is vagyunk, hiszen nem is lehetnénk másképp, ha te nem lennél olyan jó reformátorunkra visszagondolni. Kérlek azokért, akik szenvednek, betegekért, azokért, akik jönnek erre a világra, a piciny babákért, vagy akik születtek erre a világra, kérlek, hogy segítsd őket, áld, védd őket és szüleiket. Jézus Krisztus nevében, hogy minél többen tudjanak bizonyságot tenni rólad. Hallgass meg. Amen. Magunk csendjében egy rövid ideig imádkozzunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, az áldásvétel és a himnusz éneklése előtt Isten tiszteltünk végén a 467. dicséretünket énekeljük.
Yeah.
ezek után Istennek népe. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig, mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.